Szeretettel köszöntöm Severin Jánost itt a stúdióban. Újra a Híd magazin főszerkesztői minőségében vagy itt, János, és megjelent megint egy magazin, ezért ültünk le beszélgetni. Nem valami szívderítő a témája ennek az új magazinnak. A fókuszban a bűn van, és mindjárt a címlapon egy eléggé zord kép fogad minket, egy kígyó néz velünk farkas szemet, és így az adventi időszakban, amikor egy kicsit szívmelengetőbb hangulatra vágyunk, hideg zuhanyként érheti az embert, hogy mindjárt egy ilyen zord téma és egy kép fogadja egy keresztény missziói magazinban. Miért van ez, hogy ilyen témával foglalkozunk ebben az időszakban?
Igen, teljesen egyetértek a felvezetéseddel, hogy tulajdonképpen egy ilyen válságos, kegyetlennek tűnő hideg világban élünk, és sokan, még a nem keresztények is alig várják az adventi karácsonyi időnek a melegségét, a feloldását az éves feszültségeknek. Mégis az egyház nagyon józanul érzékeltette ezt évszázadokon keresztül, hogy a karácsonyi, tehát a nagy szeretet ünnepnek is van egy feltétele, van egy rákészülése, mégpedig az adventi időszak, és az advent nem egyszerűen csak arról szól, hogy egymás után gyújtogatunk gyertyákat, hanem ez is jelez valamit, hogy sötétségben élünk, bajban van az ember, az emberiség, bűnben él, bibliai nyelven, tehát elszakadt a forrástól, elszakadt Istentől, elszakadt a szeretet forrásától, és az egyház évszázadokon keresztül az adventi időt ráhangolódási időnek is szánta, ezért a katolikus evangélikus templomokban az advent színe a lila, ami a bűnbánatnak a színe. Tehát még így ráadásul ez a bűnkérdés ilyen értelemben harmonizál az adventi időszakkal. Tehát ahhoz, hogy a karácsony ne csak egy átmeneti érzelmi élmény legyen, vagy csak egy kulináris biológiai élmény legyen, hanem hogy valami maradandót átéljen az ember az örök szeretetből, és átvigye azt januárra is az egész életére, szükség van arra, hogy szembenézzünk azzal, hogy életünket sokszor Isten nélkül éljük, és a bűn az, ami elválaszt minket Istentől.
Megint a bűn kérdéséhez jutunk ki, mint egy ilyen központi kérdéséhez a kereszténységnek.
Bocsáss meg, itt belevágok a szavadba, szerintem nem a bűn a központi kérdése a kereszténységnek, akkor sem, hogyha hajlamunk van arra keresztényeknek, hogy esetleg túl sokat beszéljünk a bűnről. Mert sokan így gondolják, hogy hát beülünk egy templomba, és más se hallunk, mint hogy bűnösök vagyunk, de nem ez a központi üzenet. Isten a szeretetnek az Istene, ő szeretetből szeretetre teremtett minket. A bűnről ő csak azért beszél, hogy az akadályokat elvegye az életünkből, ami elválaszt minket a teljességtől, az egészségtől, a szeretettől, a forrástól.
Meg is válaszoltad a kérdést, hiszen én is ezt éreztem, tehát hogy újra a bűnről beszélünk, és hogy központi lesz ez az üzenet, de köszönöm, hogy rögtön a szavamba vágtál. Mi a bűn? Egy kicsit itt már utaltál erre, ugyanakkor van ebben a magazinban is egy körkérdés, amire nagyon érdekes személyiségek, ismert személyiségek is válaszoltak most, ugyanakkor nagyon különbözőek lettek ezek a válaszok. Meg lehet akkor fogalmazni egyértelműen, hogy mi a bűn, vagy ez mindenki számára valami más lesz, ahogy itt a különböző személyiségeknél egészen más válaszok születnek.
Először azt mondanám erre a kérdésre, hogy az ember, így én is, és szerintem szinte mindenki szeretne hárítani és elfojtani, és nem akarunk tudni a bűnről. A mai korban is tulajdonképpen egy ilyen szellemiségben élünk, amely szinte a bűn teszi erényét, tehát a negatív, rossz dolgokat teszi érdekessé, izgalmassá, színessé, és mindent felforgat és relativizál, feje tetejére állít. Tehát pont, hogy úgy érzem, hogy nem beszélünk, nem gondolkodunk megfelelően komolyan a témához illően a bűn kérdéséről, ezért hoztuk mi is elő ezt, hogy azért ezt vegyük már komolyan egy olyan korban, ahol a relativizmus és a liberalizmus gyakorlatilag mindent megkérdőjelez. És alapvetően azt is megkérdőjelezi, hogy van-e bűn, és hogy vannak határok. A kereszténység pedig ezt képviseli, hogy vannak határok, és kell, hogy határok legyenek. Én úgy gondolom és úgy érzékelem, hogy mindenről, így a bűnről is csak a szeretet összefüggésében gondolkodhatunk és beszélhetünk. Tehát az a bűn, ez is egy definíció most, amit fogok mondani, de természetesen másképpen is meg lehet fogalmazni, amely megsérti, megbántja a szeretetet Istenben, a körülöttünk élőben, vagy a saját szívünkben. Tehát ami életellenes, ami megbánt, megsért minket. A gyerekeket, akiket így próbáltam tanítgatni az egyházban, például a 10 parancsolatra sokszor visszakérdeztem, amikor vettük sorba a parancsolatokat, hogy ne lopj, ne őj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, hogy miért ne? Tehát próbáltam arra rávenni őket, hogy gondolják végig, amit egyébként praktikusan a legtöbb ember így gondol, hogy tényleg miért ne? Hát miért ne bántsam a másikat, miért ne hazudjak, miért ne vegyek el olyan dolgot, ami nem az én tulajdonom. Az emberek többsége valóban sokszor így gondolja, és a gyerekekkel próbáltuk megközelíteni az igazságot, és a mi definíciónk tulajdonképpen ez volt, a bűn az, ami rossz, aminek mindig rossz következménye van, akkor is, hogyha nem tudódik ki. Éppen tegnap este az egyik televíziós műsorban láttam egy beszélgetést a Móri bankrablásos tömeggyilkosság egyik résztvevőjével. Nagyon-nagyon különös, furcsa, felkavaró beszélgetés volt, ahogy végső soron egy ilyen kereskedelmi csatorna, egy celeb riporter beszélget egy ilyen emberrel, és valóban ezt a kérdést kerülgették ők is, hogy ő mit érzett előtte, közben, utána, van-e bűntudata, ő mennyi büntetés róvott volna ki magára, mennyit nem. Nagyon komoly kérdés, nagyon izgalmas kérdés, de sajnos a világ, tehát Isten nélkül gondolkodó élő emberekre gondolok, kikapcsolja ezt a kérdést, és legtöbbször csak ilyen nagyon drasztikus, nagyon látványos ügyekben gondolkodunk erről, hogy valami rossz, és ezt nem szabad lett volna megtenni, mert hasonlóan a média világából tudnék olyan példákat is hozni, ismert színész vagy énekes, látványos bűn cselekményei, akár ittasan vagy drogos állapotban vezetnek, elütnek embert, akár halálra is gázolják, és szinte azt lehet érezni, hogy az egész ország, vagy gondoljuk a viszkis rablóra, hogy szinte mindenki nekik szurkol, hogy ússzák már meg, vagy ha nem lehet megúszni büntetés nélkül, akkor lehetőleg minimálisabb büntetéssel ússzák meg, és akkor emellé állnak még ismert emberek is, színészek kivonulnak a bírósági tárgyalásra. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Én sem azt képviselem, hogy mindent és mindenkit és büntetni kell, de ezzel csak azt akartam jelezni, hogy az emberekben van valóban egy érzékenység, amely mérlegre teszi a dolgokat, és végső soron sokan értékítéletet hoznak emberekről, esetekről, eseményekről, de nekünk szükségünk van szerintem a Szentírás világosságára, ebben a kérdésben egyébként nagyon el lehet tévedni ezen a területen.
Az előzőekben már arról beszéltünk, hogy az emberek mérlegre teszik a bűn kérdését, és nem egészen egyértelmű, hogy mikor merre dől el ez a mérleg, illetve arról is tettél említést, hogy talán lehet egy ilyen egyszerű képletet rajzolni, hogy a bűnnek mindig valami rossz következménye van, és ezt vállalni kell, és tudni kell erről, és nyilván, ha az ember józanul dönt, akkor nem akarja, vagy nem választja a rosszat. Ugyanakkor én érzem azt is, hogy a világban van egy ilyen vonzódás, a kísértésben ugye éppen ez a kísértő, hogy valami jóval kecsegtet először, és lehet, hogy tudja az ember, hogy rossz következménye lesz. Megy egy sláger manapság nagyon sokat a rádiókban, ami azt mondja, hogy csináljunk majd, amit holnap megbánunk, és látja az ember, hogy megbánja, mégis csinálja. Miért van ez? Miért vonz így a bűn ilyen következmények ellenére is?
Igen, amíg az ember nem kap lelki-szellemi világosságot, hajlamos arra, hogy a rosszra azt mondja, hogy jó, a jóra azt mondja, hogy rossz. Tehát nem véletlen, hogy a Szentírás az emberiség alapvető problémáját az eredeti az ősbűnre vezeti vissza, ami gyakorlatilag egy ilyen fellázadás, lázadás, egyrészt a tekintély ellen, a törvény ellen, és az ellen a tény ellen, hogy Isten megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ezt a lázadást magunkkal hozzuk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell mérlegelnünk, és Isten belőlünk gépeket vagy automatákat akar formálni, akik gondolkodás nélkül engedelmeskedünk, de egyrészt meg kell látni ezt az őslázadást az emberben, a másik az információ hiányt. Mert én például 60-as, 70-es években nőtt föl, akkor voltam gyermek és kamasz, olvastam az akkori ifjúsági magazinokat, és olvastam arról például, hogy ismert orvosok az orvosi rovatban teljes mértékben egyoldalán felbiztatták a fiatalokat a korai szexuális életre, semmiféle korlátról nem beszéltek, és felbiztatták őket az abortusz gyakorlatára. Tehát az abortuszról úgy írtak ismert orvosok is, mint egy megoldás. Tehát ha mégis megtörténik a teherbeesés, hát akkor legfeljebb abortuszt követel valaki, és biztos vagyok benne, ahogyan hát a mai napig is ez népünk életében gyakorlatát, általában egy nap kb. 150 élő magzatot teszünk el láb alól, kórházainkban, az élet szeretetére, tiszteletére felavatott épületekben. Részben ez az információ hiányra vezethető vissza, hogy sokan nem is tudják, hogy mit tesznek, mit cselekednek, és olyan dolgokba mennek bele, amelyeket hát diktálna az ő biológiájuk, szervezetük, de azt is hozzá kell tenni, hogy gonosz, manipulatív, manipulált reklámok és irányok, irányzatok, lobbik, meg stimulálják is az emberekben lévő hajlamokat. Itt gondolok a szexuális hajlomra és ösztönre, vagy a megélhetés iránti vágyunkra, és akkor ezt olyan módon generálják és stimulálják a mi életünkben, hogy egyrészt ezeket teszik első helyre, és nem árnyalják a dolgokat, hogy nem a szexualitással van a probléma, nem az anyagiakkal van a gond, hanem az ezzel való éléssel, hogy mikor, milyen körülmények között, kivel, és hogyan és miképpen élem meg a dolgokat. Tehát a kontroll nélküli liberális szabadelvű gondolkodás azt képviseli, hogy bármikor, bármit, bárhogyan megtehetek. Elvehetem, mert szükségem van rá, megehetem, magamévá tehetem, és a többi, de az ember embersége ott kezdődik, amikor nem egyszerűen csak az ösztönei vagy a biológia irányítja, hanem hát az ember egy spirituális lény, intelligens lény lenne, tudattal, tudatossággal, amely mérlegel, értékel, átgondol. De ehhez információra van szükségünk, és a mai kor úgy látom, hogy legalábbis itt a nyugati világunkban eltávolodik a forrástól, a lelki-szellemi forrásoktól, akár csak a szentírás tanításától, tehát a 10 parancsolattól, a szeretet parancsától, de a természetes, normális, természetközeli élettől, és egy ilyen virtuális élet alakul ki körülöttünk a városban, a média által is, és az ember nem él természetesen, hanem mesterségesen stimulálnak minket, és gyakorlatilag sokszor tudatosan és kevésbé tudatosan engedelmeskedünk ennek a manipulációnak. Egy kiragadott példa sok közül, most lesz lassan az évfordulója a tavalyi diszkóbalesetnek, amikor egy Budapest központjában lévő diszkóban több ezeren voltak, sokkal-sokkal többen, mint hányan ott. Elférhettek volna, mi volt emögött a biznisz, a gátlástalan üzlet, és olyan helyre mennek a fiatalok, ezek nem gonosz, ezek nem rossz fiatalok, hanem szeretnek együtt lenni, szeretnének közösségbe lenni, szeretnének szerelmesek lenni, egy jókedvű, örömteli estét eltölteni, és ezt felelőtlen erők úgy kezelik, ahogyan nem szabadna, és nagyon nagy bajok és balesetek lehetnek ebből.
Egész szalad az időnk, de még fontos talán kitérni arra a kérdésre, amit itt megint érintettünk, hogy mérlegelés. És eszembe jut sok olyan eset, ahol úgy néz ki, hogy még a hosszú mérlegelés során sem dől el egyértelmű, hogy most valami bűn vagy nem bűn. És vannak pártok, akik az egyik oldalt képviselik, mások a másik oldalt, és érvelnek, sokan a szentírásból érvelnek, vagy mindkét oldal adott esetben. Nyilvánvaló, hogy ilyesmi etikai vonzatú kérdésekre gondolok, amit te is említett, hogy abortusz, vagy eutanázia, vagy a homoszexualitás. Ebben a magazinban is van például egy afrikai egyházi nyilatkozat a homoszexualitás kérdése kapcsán, ami megosztja a kereszténységet is. Bűn-e vagy nem bűn? Miként tudjuk ezt akkor eldönteni? Hol vannak a támpontok?
Két része van a válaszomnak. Egyik az, hogy valóban tájékozódnunk kell a szentírásból, de nem kiragadott idézetek alapján, hanem a Szentírás tanításának teljes összefüggésében, a törvény és az evangélium összefüggésében, hiszen az Ószövetségben halálra ítéltek és meg is köveztek, például házasságtörőket, de a János evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus ugyan a házasságtörést bűnnek tartja és mondja, de nem engedi, hogy halálra kövezzék vagy kivégezzék a házasságtörő asszonyt. Tehát a jelenségekhez való hozzáállás a Szentíráson belül is változik és fejlődik, de a bűn ténye attól még nem változik. Tehát van egy határozott látás és tanítás a Szentírásnak, hogy ne lopj, ne vedd el a másik tulajdonát, és így sorolhatnánk a parancsolatokat, ne törj bele a másik házasságába, ne taposd meg a másik szerelmét, és a többi. De a válaszomnak a másik része valóban az, hogy az élet nagyon összetett, és nagyon bonyolult, és nagyon sokféle fajta szituáció jön létre, és jöhet létre. Most egyet mondok a sok közül, egy kisarkított helyzet, amikor dönteni kell az orvosnak, illetőleg a családnak arról, egy érzékeny nehéz szülés közben az édesanyja vagy a magzat életét adják oda, vagy melyiket mentik meg. Van, amikor dönteni kell, és nincsenek jó döntések, kevésbé rossz döntések lehetségesek. Tehát nagyon-nagyon szenzibilisen, érzékenyen kell közelíteni a kérdéseket, mégpedig olyan szempontból is, hogy kinek milyen genetikai üzenetei vannak, neveltetése, kultúrája, de megint csak hadd mondjak egy konkrét példát, az albán apáca Teréz anya, aki a világon mindent egy elismert személyiség, észrevette például Indiában, hogy nagyon sok kislány lány áll az utcákon, és prostituáltként próbál pénzt keresni. Akkor ez a hívő, elkötelezett katolikus apáca nem csak azt mondta, hogy hát bűn a prostitúció, és próbáljuk őket ott az utcán megtéríteni, hanem érzékelte, hogy milyen komplex jelenség ez, hogy mögötte például iszonyú szegénység van. Tehát nagy családok, és sokszor maga az apa az, aki kiteszi az utcára a kislányát, 10-12 évesen is, és Teréz anya fölfogta, hogy ez egy összetett kérdés, és nem elég durcásan elítélni őket, hanem a gyökérig elmenni, a probléma gyökeréig, és akkor létrehozott nagy intézményeket, ahol befogadta ezeket a szegény kislányokat százával és ezrével, tehát nem egy-egy kis szimbolikus esetről van szó, és próbált munkát szervezni számukra a szövéstől kezdve a konyhakerti munkán keresztül, és ilyen komplex módon állt hozzá, és aztán nyilván volt, aki lelkileg, szellemileg is meg tudott gyógyulni, meg tudott tisztulni, és éppen keresztény lett, és éppen aztán ilyen segítő szolgálatba állt be. Tehát én egyrészt úgy gondolom, hogy egyik oldalról határozottan képviselni kell az erkölcsi tiszta látást és tanítást, és ezzel együtt végtelenül irgalmasan és tapintatosan mégis a konkrét helyzetekben érzékelni azt, hogy milyen bonyolult, milyen nehéz kérdések ezek sokszor, és nem felszínesen ítélni, hanem lényegében a diagnosztizálás együtt kell, hogy járjon azonnal a terápiával és a rehabilitációval.
Igen, ugyanezt akartam én is zárszóként megfogalmazni, hogy talán ezért fontos, hogy újra és újra beszéljünk és beszélünk a bűnről, hogy megtörténjen a diagnózis, hiszen ebben az esetben lehet csak eredményes a gyógyító terápia, és végül is ez volt az Úr Jézusnak is a célja, hogy a gyógyulást hozzon el, ezért kellett neki is nevén nevezni a bűnt. Nagyon sokat lehetne még erről beszélni, de elszalad az időnk, úgyhogy a hallgatóinknak ajánlom, hogy vegyék kézbe ezt az új Híd magazint. Téged pedig arra kérnélek még, hogy a második részből emelj ki számunkra valamit, amit érdemesnek találsz erre.
Több cikket örömmel ajánlanék, de hát határa van a műsorunk idejének is. Szívesen fölhívom a figyelmet egy olyan ember életére, akiről Kósa Gergely evangélikus lelkész írt egy cikket. Richard Wurmbrand a neve, őről nagyon sokan nem tudnak. Egy romániai zsidó ember volt, aki hitre jutott, keresztjénné vált, evangélikus lelkész lett belőle, és a Ceausescu diktatúra idején nagyon sokat ült börtönben, nagyon sokszor megkínozták, és egy csodálatos hitvalló élete volt, könyvek jelentek meg tőle, és róla is már, tehát elérhetők ezek a könyvek, és később aztán kiszabadult a börtönből, börtönökből, és Amerikába jutott el, késő vénségében hunyt el Kaliforniában 2001-ben, tehát nem is olyan régen. Felhívom a figyelmet erre az életre, mert Isten ad nekünk ilyen jeleket, jelzéseket, hogy hogy lehet embernek maradni és hívő embernek maradni egy embertelen korban, illetőleg istentelen, emberellenes erővonalakban is kellenek nekünk ezek a példák, ezek a fáklyák. Tehát Richard Wurmbrand életére szeretném felhívni a figyelmet búcsúzóul.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad mindezt. Hallgatóinknak pedig újra figyelmébe ajánlom az új Híd magazint, melynek fókuszában a bűn van, de mégis gyógyító szándékkal, a bűntől való megtisztulás szándékával, ahogy erre az adventi időszak is hív minket.